ugye a héber nyelvet itt nem én fogok tanítani, mert a Wittgenstein rabbi, de én a bevezetést tartok a héberből. Ebben a témában és más témákban is ugye lehet, lesznek olyan dolgok, amit egy kicsit, amit már ismernek, de hát remélem, hogy sok új is lesz, illetve lehet, hogy talán kicsit jobban rendszeresítve lesz. Ugye első dolog, amit tudni kell a Héberről, hogy a Héber ez egy nagyon-nagyon régi nyelv, több ezer éves nyelv, a Bibliának a nyelve. A zsida hagyomány szerint a Midrás úgy tartja, hogy amikor le van írva a Bibliában, Mózes első könyve elején, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és mondta Isten, vagy Jomer Elokim, legyen világosság, azt héberül mondta. Így tartja a Midrás, azt mondja, lehet ezt lefordítani minden nyelvre, de az Isten egy nyelven mond, és azt mondta, hogy az Héber ez. Ez az a nyelv, amit mindenképpen őseink használtak ugyanígy a tanulásban, ugyanígy nap, mint nap a mindennapi dolgokra. Ez úgy tartott, ameddig nem kerültek el Babilóniában, ugye számüzetésbe kerültek, ez az első jeruzsálemi szentély lerombolása után, az körülbelül polgári időszámítás előtt 500-al. Addig, ez egy bő ezer éven keresztül héber volt a zsidó nyelv, a tanulásban, a imában, a mindennapokban, mindenben. Amikor már Babilóniába kerültek, akkor már kicsit átálltak más nyelve. Akkori világnyelv volt az arám, ami rokon nyelv a hébernek, de mégis más nyelv, illetve sok más nyelv is. De még később is, amikor visszajöttek Izraelbe, akkor lehet, hogy nem tértek vissza mindenben a héberre, de természetesen a hébert ezt mindig használtak. Például mindig imádkoztak héberül. Az imakönyv az héber nyelven van írva, kivéve egy pár bekezdés van, itt ott egy kis fejezet, ami arámi nyelven van írva, és ez főleg azért van, mert az a Zohar könyvből van idézve. A Zohar ugye az a zsidó misztikának az alapkönyve, és egy pár ilyen fejezet van, ami a Zoharból került be az imakönyvben, és ez az arámi nyelven van írva. Illetve egyik híres ima a kádis, hogy a gyászoló kádisa, a gyászolóknak az imája, az is arámi nyelven van írva, pedig nem kabbalisztikus, misztikus szöveg. Ez azért van, arámi nyelven van írva, mert ezt írtak Babilóniába. És akkor a héj nyelven írták ezt le. De ezen kívül az imakönyvnek a 90%-a, vagy 95%-a az héber, és azt jelenti, hogy mindig is, hiába nem használtak minden nap, mindenben a héber, de a héber az mindig használva volt. Ugyanígy a Misna, a Talmud, a rabinikus irodalom, az mind héber nyelven van írva. Mondom egy érdekes dolgot. Ha egy tizenvalahány éves fiú utazott a Jösivában tanulni, rabbi lenni, vagy nem rabbi lenni, és írt levelet a szülőknek, akkor ez úgy van, de a levelnek egy része az héberül van, a levelnek a másik része mondjuk, hogy ilyen németes, jidis nyelven. Miért van ez? Azt a részt, amit az apjának írt, azt írt a héberül, és amit az anyának írt, az jidisül, mert a nők egy kicsit kevésbé tudtak, értették héberül, mert ők nem jártak Jösivában annyira, és ezért csak lehet tudni, hogy nem tudom odaírni, most apunak szólok, most anyunak szólok, hanem a nyelvből kiderül, hogy ki melyiket írt. Vagy amikor a nagyapám meghalt 98 évesen, az egész hagyaték az 3-4 darabból volt, összesen neki semmiféle vagyona nem volt, 55 évesen érkezett Amerikába, de ami volt neki, az egy pár dokumentum levél. Kettő olyan levél, amit a Jössiva vezetője, a városnak a főrabia adott egy ilyen ajánló levelet a déd nagyapámnak, illetve egy olyan levél, amit az ő szülei írtak neki. És ott is lehet látni, hogy a levélnek a két harmada héber nyelven van írva, utolsó harmada az jidisül van írva. Úgy, amikor a nagyapám meghalt, akkor a végrendben az volt benne, hogy a Bárok unokámnak adom ezt, pedig sok-sok unokája van. Volt, több százan, mindenki azt mondta, Bároknak hagyom, mivel a rabbi Budapestet, neki szeretném ezt hagyni mindenképpen. Utána már észrevettem, hogy van aláírás is, a nagyapának aláírásnak annak, és a nagymama. De én már abból is tudtam, hogy ki melyiket írt a nyelvből. Mindenképpen, aki egy kicsit tanult volt, akkor használta a hébert nem csak imára és tanulásra, hanem még akár levelezésre is. Ezért, mivel a héber használva volt, a rabik a műveiketnek a nagyobb részét azt héberül írtak, ezért, amikor a 19. század végén Ben Yehuda és mások felújítottak a hébert, mint egy beszélt nyelv, akkor nem kellett kitalálni a nyelvet, csak össze kellett gyűjteni. Volt jog, volt jogi nyelv, volt filozófiai nyelv, volt irodalmi nyelv, volt teológia, még szerelem is volt, ugye a sírásira az énekek énekezett ilyen szerelmi leírás. Igazadatlan, annak van egy mélyebb jelentőség az zsidó nép Isten közötti kapcsolat, de mégis ez szerelmi leírás. Azért csak össze kellett gyűjteni ezt, rendszeresíteni, egy jó szótárt csinálni neki, illetve egy picit egyszerűsíteni. Pont az ebben nem volt használva minden napokban, akkor rántatára lehet, hogy épp se volt egy ilyen egyszerű szó, hanem talán egy kicsit ilyen bonyolult szó, és egy bonyolult héber szerkezettel, akkor egy kicsit egyszerűsített. De nem kellett kitalálni a nyelvet, mert az megvolt. Mondom, jog, és mindenről csak össze kellett gyűjteni, és menni költemény van, és versek, és tényleg a Ben Yehuda dolgozott, gyűjtette, és a szótárban mindig van egy szó, és akkor van írva, honnan vette ezt a szót, a forrását. Ugye például ugye a magyarról szemben pont fordítva van. A magyart azt használtak a mindennapokban, de nem volt annyira egy jogi nyelvet ki kellett találni mellette. Filozófiát ki kellett találni még. A héberben pont mindez volt, csak egy kicsit a mindennapokat kellett egy kicsit hozzátenni. Természetesen, jó, ezt nem lehet tagadni, hogy ki kellett találni pár olyan szó, amit közben létrejött. Például nem volt szó a telefonnak se a Bibliában, se a középkorban. Maimonides se úgy írt a telefon, hogy mit tudom én. És valójában a telefon egyébként sikertelen próba volt, mert hiába kitaláltak már erre egy szó, maradt telefon. Azt úgy, akkor kitaláltak, hogy legyen ilyen héberes hangzású, hogy nem segített, és a telefon az telefon maradt. Ilyen szavakat mégis egy kicsit ki kellett találni, és egy kölcsön kérni. De a nyelvnek a nagyobb része, annak az alapja és a szerkezete majdnem végig az a korábbi források alapján. Csak annyit tenném hozzá, hogy voltak olyan rabik, akik az volt az álláspontjuk, hogy a hébert, mint beszélt nyelvet nem kéne felújítani. Azt mondtam, mert ugye a héber a rabinikus irodalomban az nem ivritnak nevezik, hanem lashon hakodesh, a szent nyelv. Ez a Bibliának a nyelve, és azt mondták, a szent nyelven ne beszéljünk minden hétköznapi dolgokat. Azt mondja, maradjon a szent nyelv a szent dolgokra, és az egyszerű dolgok használjunk magyar, angol, francia, vagy akármi más. Tehát mégis ezek a Ben Yehudáiknak sikerült is felújítani a nyelvet, és ez beszélt nyelv lett teljesen. A, nem csak a nyelv nagyon régi, hanem a betűk is nagyon régiek. A Tóra tekercs, ami ugye a legszentebb tárgy, ami van a zsidó vallásban, az héber nyelven, ezekkel a betűkkel van leírva. Ugyanígy a mezuza, ami az ajtófélfára teszünk, minden zsidó otthonra, akkor az is ezekkel a betűkkel van írva, de ez nem csak sima héber betűk, ezek díszes héber betűk. Ami azt jelenti, hogy nem csak itt a betűket le kell írni, hanem ezt úgy is kell lerajzolni ilyen díszesen, mert ez itt nagyon fontos, hogy díszes legyen. Hiába maga a betű, az a dísz nélkül is, és meg lenne, ez még visszatérünk. Ez egy külön szakma. Ugye a rabbi azt ő megérti és látja, hogy jól van-e írva, vagy nem, de nem minden rabbi, hogy kevés rabbi tud írni ezeket a díszes betűket. Ezek a díszes betűk, ez egy külön szakterület, és ez szofér. Szofér azt jelenti, hogy írnak egy író, aki ezt a betűket tud írni egy Tóra tekercset, tud írni egy mezuzát, tud írni a tefillin, úgy, amit az imaszi, amit a kezünket a zsidó férfi minden nap tekeri. Ez egy külön díszes betű. Mindenképpen ugyanezek a betűk. Most, mi az, amit ha tanulunk hébert, mi az, amit fogunk találni? Nézzünk meg itt a tankönyvbe, hogy a címlap utáni oldal. Ne felejtsünk el, hogy a héber az jobbról balra halad. Én nem szoktam használni azt az adat visszafele, mert talán a latin és a magyar halad visszafele. Attól függ, hogy melyik oldalon indulunk, hogy melyik az a visszafele. Mindenképpen jobbról balra halad, és ez a címlap utáni oldal, azt jelenti, hogy a jobb oldalon nézünk, akkor ott vannak a betűk. 22 betű van, az a felső rész, és az alsó rész a magánhangzó. Ugye? Mert a magánhangzónak a majdnem az összes, az nem része, az nem ugyan, mint a latin nyelvekben, hogy ugye bizonyos betűk azok a magánhangzók, hanem inkább a betű fölött vagy alatt van a magánhangzó. Ebből a szempontból ugye a magyarnak könnyebb ezt érteni, mint az angol, mert van ékezet, ugye? Azt jelenti, maga az A, az nem jelenti, hogy még nem tudunk, hogy az A-t hogy kell kiejteni, azt kell nézni, van fölött egy ékezet, akkor A, vagy ő, és ilyesmi. Az angol, az ember, aki csak angolul tud, azt nem érti. Azt kell nézni, milyen betű van, és akkor ezt ki kell ejteni. Nem, a héberben is úgy van, el kell nézni a betűt is, és kell nézni a magánhangzót is, ami vagy fölötte, vagy alatta, és valamikor közepén benne van, és akkor így kapja meg az ember a kiejtést. És ami még érdekes az egész magánhangzó kapcsán, hogy például a napi újság nem is jelenik meg magánhangzókkal. Mi azt mondja, a magánhangzó mondja nekünk, hogy kell ezt kiejteni. Az ember, aki járatos a héberbe, akkor nincs is, azt már megtanulja, és nem kell ezt odaírni. Például kezdőknek, akik kezdenek tanulni héber nyelvet, van Izraelben de olyan újság, ami magánhangzókkal jelenik meg, napi hírek, nem tudom, napi vagy talán heti hírek. Tessék? Igen, és heti, ez heti lap, gondolom. Ugye? Igen, de hírek is vannak, hírek és minden, de ki van pontozva, hogy az ember kicsit tudjon megszokni a hívőse, mert jó, megszokja, akkor utána elfelejtheti. De a szent könyvekben az ki van pontozva, az imakönyv ki van pontozva. Én még nem láttam olyan imakönyvet, hogy nem lenne kipontozva. Ugyanígy a Biblia az ki van pontozva. Valószínűleg azért, mert az újságban, ha az ember nem olyan pontosan és precízen ejti ki, az semmi nem történt. a miniszterelnök idejött, és azt mondta, és azt ment, akkor mindegy, most egy kicsit ilyen, picit ilyen egyszerűsíti a kiejtés, de az imában nagyon fontos, hogy az ember pontosan ejtse ki a szavakat, és ezért az imakönyv mindig magánhangzókkal van ellátva. Ez maga a betűk. Most nézzünk meg a kiejtést. A kiejtést azt általában van kétféle kiejtést a hébernek, vagy kettő vagy három, az úgynevezett askenázi kiejtés és szefáradi kiejtés. Askenázi kiejtés azok az európai zsidóknak a kiejtése. Szefáradi kiejtés azok az arab országokban élő zsidóknak a kiejtése. Ez inkább ilyen két nagy csoport, mert utána még vannak ilyen tájszólások a hébernek a ahogy a magyar zsidó olvassa, vagy Dunántúl, vagy Mármarosi kiejtés, vagy lengyel, galiciai, orosz, azok ilyen tájszólások. Nem világvége, és jól megértik egymást, de mégis azt mondja az ember, ez kárpátaljai zsidó, ez nem pesti zsidó. Vannak ilyen elterjedt, de mégis ez által. Ugyanígy az arab országból is az nagyon eltér az a jemeni kiejtés. A jemeni kiejtés az sok mindenben hasonlít a szefárdi, sok mindenben hasonlít az askenázira, főleg ilyen az orosz-litván kiejtés. Szóval ez egy külön érdekes világ ez. A modern héber, amikor Benny Hude felújította a hébert, ő döntett a szefárdi kiejtésre. Szefáradi nem az askenázi kiejtésre, vagyis, mondjuk nézzünk meg például egy áldás. Ugye minden áldás úgy kezdődik, hogy Baruch ata, áldagy vagy te, örökvaló Istenünk, áldagy vagy te, akkor askenázi kiejtésben az Baruch ato, és szefáradi kiejtés, illetve mai modern izrael kiejtés, az Baruch ata. Azt mondja, minden U vagy A, az a modern héberben A. Majdnem minden. Ugyanakkor mégis a askenázi zsidók javára egy picit egyszerűsítette, mert a héberben van mindenképpen van kétszer kettő olyan betű, ami elvileg ugyanaz. A felső sor bal sorokban az Alef, az A, hangtalan A. Ugyanígy a harmadik sor végén az Ain, a szintén A. Erre a szefárdi zsidók különbséget tesznek, az első az Alef az A, a másik az Ain az A. Másik, ez hasonló, a második sorban a második, ugye, ezt ne felejtsünk el mindig, amikor azt mondja második, azt mondja, az első az a jobb oldali, a másik az a mellette lévő, az utolsó az pedig a bal oldali. Szóval a második sor, a második betű az a het. A het olyan, mint a technika szó. Nem technika, hanem technika. A het. Ugyanennek a sor az utolsó előtti, az chaf. Az megint ugyanaz a technika. Akkor nekünk, áskenázi zsidóknak nincs különbség a kettő között, és a különbség az csak nyelvtani különbség. Valamikor ezt kell írni, valamikor azt kell írni. Olyan, mint pontos J és elipszilon. Kiejtésben ugyanaz, de valamikor ezt kell írni, valamikor azt kell írni. Tényleg van az az ember, aki itt ad, ilyen ritkább szavakban lehet, hogy elcseréli, és véletlenül ezt írja, mert csak nyelvtani szabály van erre. A szefárdi zsidó különbséget tesz a kettő között. A második a chaf, az tényleg a technika chaf. Az első a het, az het. Az mint mély tarok betű, ami valószínűleg azért itt a döntött Benny Hude mellőzte ezt, mert ezek az askenázi zsidók nehezen fognak rászokni erre. mert a rabban van ez a á és hez. A európai nyelvekben nincs, és ezért inkább azt mondta, hogy jó, akar. Szefárdi kiejtés, de het és ájen nélkül. Nagyon sok áskenázi zsidó van, aki az imát hagyományos kiejtésben fogja mondani, azt jelenti Baruch Ato, és nem Baruch Ata, de természetesen, amikor beszélő helyben, akkor a szefárdi vagy a modern helyben kiejtésben fogja használni, és van, aki már az imában is a modern helyben kiejtést használni, hiába magyar származású, lengyel származású, vagy orosz származású.
Szeretném megkérdezni,
hogy ez nagy probléma? Most tanulom a helyben, hogy egy sereg nehéz a kettőt. Ez nem probléma, ebben teljesen igazad van. A legrosszabb keverni. A legrosszabb keverni, az semmiképpen. Ha az ember az egyiket használja, próbáljon azt végig vinni, és ennek van egy jogi, halachikus érvelés is. Mert az ember felteheti a kérdést, hogy most melyik a helyes kiejtés. Hogy mondtam, van áskezett szefáradi, és ezen belül magyar, lengyel, orosz, marokkai, jemeni, akkor most melyik a helyes? Ha imádkozni kell, akkor a helyes kiejtéssel kell ezt mondani. A válasz az, hogy a legtöbb törvényhozó úgy tartja, hogy egy nyelvre nem lehet mondani a helyes kiejtés. Ha ez egy rendszer, és következtetés, akkor az helyes. És embereket használják, akkor az helyes. De keverni, az nem egy rendszer, az nem egy nyelv. Az ember keveri, akkor azt jelenti, semmelyik nyelven, semmelyik kiejtést nem használ. Az egyiket használja, akkor következtetés legyen, és azt használja azt végig. Én emlékszem, amikor a köves Slomo rabbi jött hozzám 13 évesen, és akkor kezdtünk tanulni a hébert, mert általában azt szoktam mondani, hogy az ember, aki jön héberül tanulni, azt tanulja meg egy kiejtést. Mert két kiejtést már rögtön kezdetben tanulni, az egy ilyen olyan, mint kicsit, mint két nyelvet egyszer. Ez nem olyan óriási különbség, mert összesen egy pár betű, egy pár kiejtés van az eltérés, de mégis. Csak neki is azt mondta, jó, tanuljunk héberül olvasni, és kezdtük nekem mondani a Baruch Ata. És ő megérezte, azt mondja, Rabbi úr, ön ezt a kiejtést használja imában? Mondom, én nem. Jó, én azt szeretném, amit ön is használ. És akkor megtanult a áskenázi kiejtést az imára, és a szefárdi kiejtés a beszélt nyelve. A fontos itt kitérni tényleg a hetre, a het és a háfra, mert ez egy héber betű. Bizonyos szavakban nem lehet ezt nélkülözni. Ugye, mert sok esetben például a technika szónál, vagy lesz belőle technika, vagy ilyen te, és akkor lehet, hogy elmegy, de héberben sok esetben más szó jön ki belőle. Magyar zsidóknak ez az egyik nagyon nehéz része a héberből, hogy egyszer csak nem képesek megtanulni a hetet. Ugye már a magyarban nincs, és egyszer csak ez nem megy. Valahogy kicsit ilyen lehetetlen, de mi az érdekes? Az érdekes az, hogy ott, ahol nem kell, ott megjelenik a het. Vagyis van a H betű, ami az első sor utolsó előtti, erre a magyar rendszeresen fogja a H-t mondani H-nak. Például egyik híres szó, ugye van halacha. Halacha az a zsidó jog. És erre a magyar fogja mondani halacha. Halacha vagy halaha. Azt jelenti, attól kell mondani H, akkor jön a H. És attól kell mondani a H, jön a H. Ez egy kicsit sajátos. Vagy az ember nem tudja megtanulni, de az, hogy mindig előjöjjön, amikor nem kell, az egy kicsit sajátos, ameddig az ember nem szokja meg. És Izraelbe szoktak erre egy ilyen kis, egy kis viccet mondani, hogy van két szó, horim, ami szülőt jelent, és horim, ami lyuk. És erre valaki azt akarta mondani, hogy a lyukas az oknim, és a szüleim élnek Magyarországon. De a H és a H felcserélve, akkor úgy lehet, Jesli Chorimba Hungária, van nekem lyukam Magyarországon, és szüleim az okniba. Szóval ez úgy összesen abban szól, hogy Jesli Chorimba Hungária, ve Chorimba Garbaim. És a Ford egy kicsit megcseréljünk, akkor Jesli Chorimba Hungária, ve Chorimba Garbaim. Felcserélünk a kettőt, de erre érdemes figyelni erre, hogy próbáljunk egy kicsit a het és a háfat külön, nem a het és a háfat, hanem a h és a hát külön kezelni. Most, azt a kérdést teszünk fel, miért fontos héberül megtanulni? Miért fontos? Miért egy két hetes intenzív tanfolyamnak miért szentelünk minden nap, egy órát ennek a tanulásának? Ez több szempontból. Első szempont természetesen az, hogy az ember azt mondja, hogy szeretném, ha elmegy egy zsinagóga, pláne egy hónapon belül lesz az ünnepek, a nagy ünnepek, az őszi ünnepek, Rosh Hashana a zsidó év, Jom Kippur engedteles napja, én szeretném úgy lenni a zsinagógában, hogy tudjak olvasni az imakönyvet. Ez tényleg, ez nagyon fontos. Igaz, hogy lehet fordításból is imádkozni. A halacha, a zsidó jog megengedi, az ember, aki nem tud olvasni héberül, akkor imádkozhat azon a nyelven, amelyet ért. És itt alahúzom, amelyet ért, vagyis az ember, aki nem tud olaszul, csak olvasni, akkor nem tud olasz fordításban imádkozni, de aki tud magyarul, és magyar nyelve van lefordítva, akkor azon tud imádkozni. De az ember szívesebben olvassa az autentikus, az eredeti nyelven, és nem egy fordítást akarja használni. Illetve az előimádkozó soha nem imádkozhat fordításban héberül. Szinte aki vezeti az imát a közösségnek, az nem tudja használni bármelyik más nyelvet, csak a héber, mert a héber az a közösségnek a nyelve, az a zsidó népnek a nyelve. És a zsidó nép, a közösség nem tud más nyelvet használni. Az egyén azt tud használni, mert ő nem tanulta meg a nyelvet, a közösség csak egy nyelvet, a hébert tudja használni. De ha az ember csak ebből a szempontból tartja fontosnak a hébernek a tanulását, akkor elvileg elég lenne az ember megtanulni olvasni hébert, de ehhez még nem kell a nyelvet megtanulni. Tehát érdekes jelenség, és évszázadokon keresztül voltak olyan egyszerű emberek, akik ugye mondjuk például olyan faluban éltek, ahol nem volt zsidó iskola, és a szülőknek nem volt pénzük fizetni egy magántanárt, vagy azért, mert szegények voltak, és már a kisgyereknek vele kellett segíteni a munkában. Ezek megtanultak héberül olvasni, de soha nem jutottak el odáig, hogy tényleg úgy tanulni, és elsajátítani a héber nyelvet, akkor jól tudtak olvasni az imakönyvet, profin is, de egy szót nem értettek vele. Anyukám például, amikor megjelentettem a Sámol imá, zsidó imakönyvet, az már tizenvalahány évvel ezelőtt, csak küldtem neki egy példát, olyan boldog volt, azt mondta, végre megértem azt, hogy egy életen át imádkozott, de igazán nem értette, mert picit tanult héber, mint a nyelve, de nem sokat. És utána azt mondta, nagyon jól van az imakönyv, jól tud olvasni magyarul, hát hiába lakik már Amerikában ezeket 50 óta, és nagyon örök neki. És ez így el volt terjedve. Nem jelenti az, hogy egyáltalán nem értették, hogy mit imádkoznak. Tudtak a témát. Tudták a témát, de a szavakat nem nagyon ismertek. Pláne, ha valamilyen fordítást használtak, akkor tudtak a tartalmát, de nem mit szavanként. Erre az évek során, hogy mondtam, hogy sok száz éven keresztül volt ilyen egyszerű ember, megjelentek mondjuk jidis nyelvű fordítások a nőknek és egyszerű embereknek, aki nem tudott héberül. És akkor imádkoztak héberül, és ha érteni akartak, akkor olvastak jidisül vagy más nyelven a fordítás. De természetesen jobb, ha az ember, tudja és érti tényleg minden szót is, amit imádkozik. De ha csak ebből a célból akarja az ember olvasni, megtanulni héberül, hogy tudjon olvasni, akkor ez egy nagyon-nagyon egyszerű, egy nagyon egyszerű feladat. Mondjuk, hogy ha 6 vagy 10 alkalom mindig egy órát átveszünk, akkor az ember már fog tudni olvasni héberül teljesen. Igen, igen. Ez nem, és ez nem lehetetlen. Volt nem egy olyan csoport, akit úgy csináltunk, hogy pár hetes tanfolyam, hetente 2-szer, és 4-5 hét után tudtak olvasni héberül. Csak egy feltétel van a dolognak, hogy folyamatosan kell olvasni. Minden nap kell olvasni, mondjuk 1/4 órát, 1/5 órát, mert a betűk idegenek. Ugye a napi újság, a Népszabadságtól kezdve a Magyar Nemzetig nem héber betűket használnak. Az ember nem látja, nem ismer rá. Ha látni fogja a betűket minden nap, akkor utána már ez érthető lesz, érthető, és könnyen lesz, könnyen fog ráismerni. De, mondom, hogy nem csapom be itt senkit, könnyű megtanulni héberül olvasni, csak egy kicsit kell időt ráfordítani, de naponta egy kis idő, és az ember fog jól tudni olvasni héberül. Ha az ember már akar érteni az imát, akkor már a nyelvet is kell megtanulni. Az ember akar a Bibliát olvasni és érteni, a Talmudot, Maimonides, akkor már egy kicsit tanulni kell a nyelvet. Egyébként a Talmud, ez érdekes, nagy része héberül van írva, de keveve van benne sok arámi is. Ezért az ember tökéletesen tud héberül, akkor még mindig kell egy kis segítség a Talmudban, hogy az arámi szavakat ismerje. Szerintem a Yeshiva tanul a rabinak, annyi tudása kellett legyen az arámiból, hogy eligazodjon a Talmudban segítség nélkül. Természetesen az ember még akár elmenni Izraelbe, vagy beszélni Izraelekkel, akkor már nem elég azért érti, ahogy tudja olvasni, mert akkor hiába. Ugye, az mindig az a csapd, amikor az ember tud 5 szót mondani, és bemutatkozik valakinek itt héberül, és az illető válaszad azokat a szavakat, még nem ismer. akkor itt baj van. De mondom, ha az ember már a nyelvet is akar megtanulni, akkor már szókincs is kell, akkor már van nyelvtan. Ez se lehetetlen. Ugye maga az, hogy 22 betű van, és nem 300 jel, az már is egy könnyítés. És azt is kell figyelni, az ember ránéz a betűkre, azt fogja látni, hogy elég hasonlítanak egymáshoz. Azt mondjuk, hogy abból kell kiindulni, hogy a betű ez egy doboz, akkor majdnem minden betű egy doboz, kisebb-nagyobb módosítások. Képzeljük, hány formája lehet egy doboznak. Majdnem 22 forma van itt ennek a doboznak. Hiányzik a jobb oldal, a bal oldal, a teteje, félig hiányzik, görbe, ez az, akkor már is. De nem lehetetlen. Nagyon hasznos, úgy az ember ránéz a betűre, és próbál valamihez kapcsolni, ami a hangot fogja neki megmondani, hogy ez hegy, és akkor H, ez az, és akkor így egy kicsit könnyebb a memóriája a dolognak sokkal jobban működik. Nézzünk meg egy kicsit a misztikus oldala itt a nyelvnek is. Ugye eddig beszéltünk a történelmi, nyelvi része a dolognak, de nézzünk meg egy kicsit a misztikus belső része a dolognak. Először az a zsidó misztika, a kabala szerint a betűk és a magánhangzók, a magánhangzók ugyanúgy lettek adva Mózesnak Szinai hegyen, mint maga a betűk és a Bibliának a tartalma. Tehát nem csak a Bibliának a tartalma át lett adva, hanem maga a betűk, a formájuk és a magánhangzó az ugyanígy egy ősrégi hagyomány, és minden betűnek a formájának van egy mélyebb jelentősége. Az miért úgy néz ki ez a doboz, és nem másképp, mert ez a betű ehhez kapcsolódik. Nézzük meg egy pár dolgot, akit a nyelv kapcsán. Első dolog az úgynevezett gimátria. Gematria azt jelenti, hogy minden héber betűnek van megfelelő számértéke. Azt jelenti, az első betű az alef, az egy. A második betű a bét, az kettő. Úgyhogy itt már is van egy buktató, mert a vét az ugyanolyan, mint a bét, az nem egy másik szám. Mert ebben van pont, ebben nincs pont, akkor itt ugyanaz a szám. Utána a gimmel ad már három, és ez így megy tízig. Szerint az első tíz betű, az első tíz betű Aleftől Judig, az egytől tízig. Ha az ember akarja mondani a nyolcas szám, akkor het. Ha akarja mondani a négyes szám, akkor egy dalet. Aztán 11-nek már nincs betű megfelelője. Miért? Mert akkor oda teszem egy jót betűt is. Egy alef betű, akkor megvan a 11. Vagy a 12, akkor úgy 19-ig nem kell új betű. Akkor innentől kezdve 10-től 100-ig, akkor csak 10-esével mennek a betűk, vagyis a jód az a 10, a következő betű az 20, és a cháf, és a szóvégé cháf az ugyanígy marad a 20, a lámed az a 30, ugye mert azt előbb nem hangsúlyoztam, de héberben van olyan fogalom, mint szóvégi betű. Szóvégi betű az olyan, mint amit ismerünk a latinban, az a mondat elején a nagy betű, és utána lehet a kisbetű, de a mondat elején soha nem lehet kisbetű, akkor ugyanígy bizonyos betűk, amely kerülnek nem mondat végére, hanem szó végére, akkor más a formájuk. Ugyanaz a hang, csak más a formája. Például a harmadik sor, a második és a harmadik, akkor van egy második, az a mem, és mellette van a szóvégi mem. Ugyanúgy mem, más a formája. Minden szóvégi betűnek ugyanaz a számértéke. Első körben ugyanaz a számértéke, mint maga a betű. Azt jelenti, ha mem az 40, akkor a szóvégi mem szintén 40. Utána nun az 50, akkor a szóvégi nun az megint 50. Csak az így megy 90, illetve 100-ig. Azt jelenti 10-től 100-ig, akkor csak 10-esével ugrik. 10 fölött akkor már 101-nek nem kell betű, mert akkor van egy kúf és egy alef. 110-nek szinte nem kell betű, mert már van kúf és egy júd. Akkor innentől kezdve már csak százasával ugrik. A kúf az 10, az 100, rés az 200, most az utolsó sor a sin és a szin az 300, és a taf is a taf az 400. Azt jelenti 1-től 400-ig van minden betűnek megfelelője, és ez az úgynevezett gematria. A rabinikus irodalomban nagyon elterjedt, hogy használunk el a évszámot, a héber naptárnak az évszámát, azt nem írunk le számokkal, hanem betűkkel. Például most még 3 hétig még évben vagyunk benne, a héber naptár szerint. 5770. Most ezt nem kell mondani, hogy 5000-nek nincs héber megfelelője. Mert ha 400 az utolsó betűk, ha 5000-et akarunk írni, akkor sok-sok 400-ot kéne írni, és az így nem megy. Ha mégis akarunk jelenni az 5000-et, akkor úgy írunk, hogy oda teszünk egy hé betű, ami 5-öt jelent, és egy apostrof. Azt mondja, hogy ez egy ilyen 5. De a legtöbb esetben elmarad az ezrek, mert az ember azt akar mondani, hogy én 10 éves, 20 éves vagyok, 50 éves, senki nem fogja kérdezni, melyik ezredben vagy benne. Ezért az ezres nem olyan fontos jelölni a mindennapokban, akár csak az évszámok. Ezért a 770-et úgy jelölünk, az utolsó betű a táf az 400, utolsó előtti betű a sin az 300, akkor már 700, tehát még a 70 az ájn. Akkor itt táv, sin, ájn, és megvan a 770. Jövőre, hogy lesz 771, akkor ehhez még hazajön az alef, meg a 771, akkor táv, sin, ájn, alef. É. hol lehet még nagyon jól használni a héber betűket, így mint számérték, mondom, mert vele megtörtént. A sógarom az Oroszország főrabbia. Országos főrabbi, Berl Lázár. Ugyanis, magyar származású minden oldalod, ez nem számít. Jó befel oroszul, és országos főrabbi. No, akkor egyszer meglátogattam nála, és Lubavitchi Hasid vagyok, vagyis a Lubavitchi rebbék, híres csodarabik, hét volt összesen belőlük évek során, ketten el vannak temetve Lubavitchben. Lubavitch ez egy kis falu, majdnem Fehér Oroszország határán. Csak azt mondtam a sógoromnak, kérem, fizetem, de gondoskodjál, hogy egy kocsit vigye le engem Lubavitchban. Annyira Lubavitch, szeretném látni a várost, szeretném ott imádkozni a temetőben. Most azt is tudtam, hogy a városban, már nagy régebben megvették egy kis házikot, hogy jön valaki, akkor meg tud állni ott, meleg helyiség, akár egy picit pihenni. Igen ám, de honnan van az embernek kulcsa? Mert azt mondtak nekem, ott van zárszámot. Ugye, hogy mondom? Kódzár. Jó, megérkezem, erre az ajtóra olyan nagy betűkkel, héber betűkkel rá volt írva a kód. Azt jelenti, hogy héber betűkkel. A szomszédok semmi, valamit ráfirkáltak. Én ránéztem, rögtön értettem, miről van szó. Beütöttem, megnyílt az ajtó. De nem kellett a kulcssal foglalkozni, mert mindenki látta ezt a nagy héber betűket, akkor be tud menni, és akkor magától érted, hogy ki az, akkor zárd le, és a következőben megint látja a héber betűket, és akkor nem kell tartani embert, aki most kulcs, itt van a kulcs, ott van. A helyben vettük, elárulnak mindent, mert a zsidó egy picit járatos ismeri. Másik azt mondja, hogy mármi fel van firkálva, de hol van a kulcs? És meg senki nem... Izraelben nem lehet. Ugyanígy, még maga a Bibliában is nagyon sokszor próbálunk értelmezni a szöveget, egy kicsit mélyebb értelmezést, ha beneszünk a számértéket. Például, Mózes első könyvében azt olvasunk, hogy Abraham zaken baba yamim, Abraham ősatyánk már öreg lett, vasem bérehet Abraham bakol, és az Isten megáldotta őt mindennel. Bakol mindennel. Tehát, ha nincs semmi részletezve, akkor a minden az olyan, mint a semmi. Szóval mi az a minden? Jó, minden az minden. Erre az egyik kommentátor azt mondja, a mindent, ezt úgy is lehet érteni, nézi meg, milyen betűk van ott, a bakol, az egy bét, egy káf, és egy lamed. A bét az 2, a káf az 20, a lamed az 30, összesen akkor 2, 20 és 30, 52, és menni az, hogy kell mondani héber az a szó, hogy fiú, Ben. Ben az egy bét és egy nun. Bét az 2, nun az 50. Az is 52. Azon év az Isten megáldotta őt mindenben. Ebben a szóban mindenben van egy részletezés. Fiú született neki, mert eddig nem volt fia, és most már fia is lett. Szerintem hiába van írva minden, de a minden tartalmazza külön a fiú, és tényleg a történet folytatásban megszületett az Izsák, és akkor, mit tudom én, kereste neki feleséget, stb. Stb. Szerintem hiába írva van a minden, de tudunk, hogy ebben a utalás van itt a fiúra. Vagy egy másik szó, egy kicsit ismeret kicsit a magyarban zsidó között legalább, a brisz. A brisz az a körülmetélés. Ugye a zsidó fiúnak miután született, a 8. napon, a egészséges, akkor Ábrahám szövetségében be kell léptetni. Ha nem tette meg gyerekkorában, akkor felnőtt korban lehet, és kell ezt pótolni. A zsidó hagyomány szerint a körülmettel, és az, hogy az ember belép Ábrahám szövetségében, az annyit ér, mint az összes micca. Szerintem ez olyan fontos micca, lehet mondani egyik legfontosabb micca. honnan lehet ezt látni maga a szóban is. Kára nincs itt tábla. A bris, vagy héberes kiejtésben a brit, az négy betűből áll. Mondom, a bét, az kettő. A rés, az 200. A jút, az 10. A taf, az utolsó betű, az 400. Akkor 400, 200, 10 és 2, az pedig 612. Hány parancsolat van a Tórában, hány mica van a Tórában összesen? 613, vagyis az egy micva, a brit, az annyit ér, mint 612 micva. Maga a brit, ez jelenti a körülményt, és ez nem egy ilyen összetett szó, ezt jelenti, de maga a betűkben is be van építve, hogy egy a 612-vel szemben. Vagyis ez egy olyan fontos micva. És akkor lehet ilyen hasonló példákat mondani többet, de hát a lényeg, hogy látjuk, hogy maga a betűk, nem csak betű is kiejtés van itt, hanem a betű mögött van valamikor egy mélyebb értelem is. Aztán nézzük egy másik dolog, ami szintén nagyon-nagyon érdekes. A betűnek a formája. Hogy mondtam, a kabala szerint a betűnek a formája is van mély jelentősége. Istennek a legszentebb neve az a négy betűs név, a Jud, a He, a Vav és a He. A kabala szerint nem véletlenül ez az Istennek a legszentebb neve ebben a formában, ezekben a betűkben. Azt mondja, hogy Jud az olyan, mint egy pont. Az a úgy az Istennek a megnyilvánulásának az első pontja az a Jud. Aztán az első pont, az első nagy megnyilvánulás, az első nagy Isten fénye kiterjed. Lemegy, oldalra megy, azt jelenti, hogy kiterjed. Aztán a kiterjed, aztán megy lejjebb, mert azt akarunk, az Istennek a megnyilvánulása, az Istennek a fénye nem maradjon ott a magas elvont világokban, hanem érkezzen meg hozzánk. Utána van a váv azt jelenti, hogy ez megy, csúszik lefelé. Utána már csúszhat lefelé, akkor itt is szétterjed. Akkor itt is szétterjed, akkor megint a hely. Azt jelenti, van az első pont, Istennek az első megnyilvánulása, kiépül, aztán megy alacsonyabb szintekre, és aztán azt is kiépül és szétterjed. És ez egy négy betű. Szerintem nem csak a kiejtés és a számértéke, maga a betűnek a formájának is van jelentősége. Vagyis a kabala szerint minden egyes betű mögött van az Istennek egy megnyilvánulási forma. Valamelyik betű azt jelenti, hogy egy kicsit ilyen sűrűsített formában, valamikor kiterjed, valamikor csúszik le, hogy minden betűnek van más forma. Ez által már jobban lehet megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy megint a teremtés történethez térünk vissza, és akkor mindenki ismeri, hogy szól a teremtés története. Kezdetben teremtett Isten az eget és a földet, és mondta Isten, hogy legyen világosság, lehet világosság. Mondta Isten. Milyennek a jelentőséged mondta Isten szerinti? Miért kell itt használni a beszédet? Az Isten teremteni akart, akkor teremtsen. Mit kell itt használni a beszéd? Erre az a válasz a zsidó misztika szerint, mert ha akarja megteremteni, azt jelenti, hogy akarja megnyilvánítani. Ma akar megnyilvánulni. A megnyilvánulásnak van mindenféle forma. És ezért mondta Isten, legyen világosság, lett világosság. De a világosság nem véletlenül az or szó, az allavavrés, mert ez a három betű együtt az olyan elő a világosság. Ha pedig máim, víz, akkor azt kellett legyen mem is, egy jód és egy mem is. Az olyan elő a víz. Azt jelenti, amit azt mondanak, hogy a betűk, azok a kód, ami létrehozza a teremtést, és minden dolog mögött ott van az Istennek a teremtő ereje, ami megteremti. Megteremti a világosságot, megteremti a földet, az embert, az állatot, és stb. És mindennek kellett legyen a betűk. Valamikor ugyanazok a betűk, de más sorrendben. Igen, más sorrendben, akkor ez másképpen működnek. És ezért mindent kellett úgy csinálni, hogy mondta Isten, hogy legyen így, legyen úgy, legyen, mert itt a betűk kellett, mert ez a kód a teremtéshez. Ezáltal meg lehet érteni azt a különlegességet, a figyelmet, amit figyel a zsidó hagyomány a zsidó névhez. Ugye, nem azt, mi az a név? A név csak azért van, hogy tudjunk róla beszélni, kellett legyen egy név. Mert ha mindegy mi a név, nem? Jó, az embernek tetszik ez a név, az a név, de nincs jelentősége maga a névnek, és tetszik vagy nem tetszik. A zsidóság előírások, törvények, szokások vannak a név kapcsán, így név, úgy név, most nem mindegy milyen név, mondom egy pár dolgot. Például, áskenázi, szefárdi zsidó között eltérő, de nagyon ilyen ellenkező irányba az, hogy milyen nevet ad az ember a gyereknek. Az áskenázi zsidóknál, európai zsidóknál azt mondjuk, hogy például az ember ad egy nevet egy elhunyt szülő, vagy rokon után, ez olyan, mint ez a gyerek, aki megszületett, folytatja az emléket, őrzi az emléket, az elhunytnak az emléket. Semmi körülménynek között nem egy élő embernek a neve, mert ez az ember nem kell megörökíteni, él még. Ha már nem él, akkor megörökítjük őt egy névvel. Szervadi zsidóknak pont fordítva. Elhuntért is lehet nevet adni, hiába nem él, de ha él, de a legnagyobb tisztelet az látja, hogy van folytatása, hogy az unokája átveszi az ő nevét. Tehát pont fordított logika. Vagy egy másik dolog. A zsidó misztika figyel arra, hogy az ember a saját gyerekével azonos név olyan nincs. Mindenki. Az unoka az már szefárdi zsidóknál van. De olyan nincs, hogy Mojse az apja és Mojse a gyerek. Rebeka az anyja és Rebeka a gyerek olyan nincs. Arra van egy misztikus dolog, hogy a veje és az apósának ne legyen azonos név. Ami valamikor egy kicsit ilyen furcsa helyzet áll elő, mert nagyon jó pár állna össze, és összesen a névvel van probléma. És mit lehet csinálni? Emberileg, vallásilag, minden szempontból tökéletes, a néve van probléma. Ilyenkor mi a megoldás? Egyetlen egy megoldás. Névváltoztatás, ez nem egy egyszerű dolog. Pont az, mert most már értjük, hogy mit jelent egy név, akkor nevet változtatni, hogy hirtelen már nem ez lesz, hanem az lesz, akkor egy személyiség is talán változhat. De annyi változás, igen, hogy hazatesznek még egy nevet. Azt jelenti, hogy Rebeka az egy ember, Rebeka Sára az már nem ugyanaz az ember, és akkor itt már mehet. És Mose is, Mose Abraham az már más. Igen, de sokszor az a vita van, hogy az apus azt mondja, én változtatom az én nevemet, ő akarja elvenni az én lányomat, ő vegye fel a másik nevet. És a fiú azt mondja, ha ő azt akarja, hogy vegyem el az ő lányát, ő vegye fel a másik nevet. Hát erről beszélünk, igen, ám, de ha az ember soha nem fogja használni az új nevét, akkor olyan, mintha nem vette volna fel. Egyébként nagyon fontos tudni. Ha valakinek van héber neve, akkor ezt használni kell legalább egy kicsit. Legalább pár ember ismeri őt ezzel a névvel. Ha soha senki nem nevezi ezzel a néven, akkor ez nem az ő neve. Ez csak egy ilyen történelmi adat, valahol van írva, egy ilyen titkos kód, hogy Rebeka, Mojse, vagy ilyesmit, ez nem egy használt, akkor ez nem egy név. Mondja például Halacha. Halacha azt mondja a Tórában. Találjanak, hogy egy betű másképpen van írva, akkor az már nem is használható, nem kóser ez a tóra. Addig, hogy nem lesz kijavítva, azt nem lehet használni, mert a betű formáját nem lehet változtatni. Mindjárt pont erre akarom most rátérni, hogy mivel a betű olyan fontos, és a betűnek a formája is fontos, akkor ezért jobban fogunk megérteni, hogy mit jelent, miért van az, hogy olyan pontos előírások vannak, hogy hogy kell a betűt írni. Én most várjál. Na, most nézzük meg. Itt van ugye a legkisebb betű, aki átnézi ezt a listát, látja, hogy a legkisebb betű az a Jud, a második sor, negyedik betűje a Jud. Itt van a Judról van 12 előírás, hogy kell a Jud betűt írni. Ebből a 12 előírásból 6 olyan, ami mindenképp szükséges, és nélküle nem kóser, nem használható, és 6 olyan, ami csak egy ilyen plusz kiegészítés, hogy díszesebb, tökéletesebb legyen, de nélküle is kóser. Egy kis betű a Jud, 12 előírás. 12 előírás, mire kell figyelni. Mert ha hiányzik a hegye, akkor az már nem az. És a Kabbala erre is kitér, hogy van a Judnak a jelentőség, és utána van ezen belül a Judnak a hegye. És azt külön jelentősége van. Hogy nézzük meg a Gimelnak a betű, a harmadik betű. Itt 11 előírás van, vagy természetesen maga a forma, az nem része az előírás. A forma az a forma. És ezen belül apróságot, amire figyelni, akkor a Gimelnál 3 plusz olyan előírás van, ami nélkül nem kóser, és utána még 8 olyan, ami még jobban kiegészíti a... És akkor ugyanígy, tehát ezért mondtam az, hogy egy külön szakterület az írás, hogy nem csak az embernek tudni kell rajzolni, hanem figyelni kell tényleg az összes halaká, hogy milyen fontos legyen. Ez a Talmudban részletesen fel van dolgozva, a zsidó tudománynak harmadik kötetében le is van fordítva a Talmudnak egy hosszú része, ami ezzel foglalkozik, de ugyanez összes betűre részletesen részletezve van, hogy miak az előírások, melyik az, ami feltétlenül fontos, melyik az, ami egy kicsit kevésbé fontos, stb. Most ezután itt elhoztam 2 olyan mezúza, amit ajtó félfára kerül. Sajnos mind a 2 nem kóser. Nem, az egyik az tökéletesen van írva, csak van benne olyan hiba, ami utána nem javítható. A másik az tetsző, csak nincs meg a megfelelő formája. Próbáltam felnagyítani, és ide kicsit könnyebb lett rá is menni, hogy lényegében ég is föld a 2. Ha az ember így egymás mellett teszem, akkor lehet látni, hogy ez egy komoly szakszerű írás, és ez csak egy ilyen, a betűknek a formája nagyjából rá lehet ismerni, de az, hogy minden betűre nem figyeltek az a 10 vagy még 5 részletre se, az is biztos, az egyszer csak az ember így megteszi egymás mellett, akkor lehet látni, hogy mennyire eltérnek egymástól. És pont ez az oka, amiatt ezek a tárgyak, ne beszéljünk egy tóra tekercsről, ami szintén ugyanezeket a betűnek a forma, ezek a díszes, szép betűk. Ugye ez nem egy igazi tóra, ez igazi tórának a másolata papírra. Ugye, mert az igazi tóra, az igazi mezúza, az mind kézzel kell írni. De ez a dolog lényeg, ez sok munka és gyakorlat ahhoz, hogy tökéletes legyen, mert a betűnek ilyen óriási a jelentősége, mert mindez tartalmaz, hordoz magával. Csak annyi, hogy a szóvégi betűkről csak annyi, hogy a kommunisták, a zsidó kommunisták szóvégi unióval próbáltak ezen módosítani, és a szóvégi betűket törölték. Azt mondja, fölösleges. Ugye nekik misztika nincs. Azt mondja, ha van egy nem, akkor nem kell egy szóvégi nem, ez csak nehezíti az életét, csak a törölték. Ezzel azt értek el egy kicsit, hogy a hiába tud valaki jól idősül olvasni, nem fogja tudni olvasni a külföldi jidis irodalmat, mert ott vannak szóvégi betűk, azokat a betűk pedig nem ismer. Jó, de hát megholt a kommunizmus, vele megholt ez a reform is, és akkor minden helyre. Minden helyre áll. Szóval a nyelv nagyon régi, a betűk nagyon régiek, a tartalma nagyon régi és nagyon különleges, és ezért érdemes. Érdemes héberül tanulni, hogy az ember mindezt bele tudjon kóstolni, imádkozni is tudjon, beszélni is tudjon, értsen az imát, és tudjon az ima könyveket tanulni, és ezért fog itt minden nap tanulni hébert. Sok sikert kívánok, most pedig egy szó.